Csizmadi Ervin, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A hírek előtt majdnem eljutottunk ahhoz a területhez, ami a Méltányosság politika elemző központ egyik fő kutatási területe lesz, úgy nézem a jövőben, ez pedig a kohézió. Mert hogy úgy gondolja, hogy az ellenzéknek is, meg egy idő után a kormánynak is arra kéne választ adnia, hogy mitől lesz kohézívabb egy társadalom?
Hát fején talált a szerkesztő úr a szöget.
Nem volt nehéz, mert az egész honlapjuk erről szól.
Igen, azt gondolom, hogy valóban ez a fő kérdés, mert mindennek a mélyén ez van. Mert ugye beszéltünk korábban arról, hogy volt itt egy trendváltás a 2000-es évek elején, meg stb. De alapvetően szerintem mindannyiunk számára az az igazi érdekes kérdés, hogy akárki is kormányozza ezt az országot, az emberek egymáshoz való viszonya, az embereknek a politikához való viszonya, a politikusoknak az egymáshoz való viszonya, az változik-e vagy sem. Mert hogyha minden úgy marad, ahogy most van, akkor szerintem majdnem mindegy, hogy melyik tábor van kormányon.
De miért nem jó az, hogy a politika úri huncutság csinálják azok, akiknek sarkítva nincsen rendes szakmájuk? Én meg hagy éljem az életemet szépen nyugodtan. Ez nem megoldás, hát ezt csináljuk.
Én azt tanultam, és az a meggyőződésem, hogy a politika az a társadalomból táplálkozik. Tehát nem tartom igaznak azt a mondást, legalábbis a fejlettebb országok viszonylatában, hogy ott valahol fenn vannak a politikusok, és lent van a társadalom. Hanem a társadalomból nőtt ki maga a politika is. A társadalomnak abból a képességéből, amit önszerveződésnek hívunk. Ha egy társadalomban van önszerveződés, akkor az a politikára is kihatással van, és akkor nincs egy akkora különbség a társadalom és a politika között, mint amit most mondjuk Magyarországon látunk. Itt én nekem az az érzésem, hogy ez az önszervező képesség, ez nagyon gyenge.
60-valahány ezer civil szervezetünk van egy ekkora országban. Semmi köze ehhez?
Jó, akkor menjünk tovább. Az önszerveződő képességnek akkor van értelme, ez nem számháború dolga, mert persze nagyon sok szervezet van, viszont ugye, mint a templom megere, a legtöbb olyan szegény, és úgy érzi, hogy nincs kibontakozási esélye. Minden gazdasági megszorítás általában ezekre hat a leginkább, és ők veszítenek el valamit abból, ami addig megvolt nekik, befolyást, adózási problémák, és így tovább. Tehát az egésznek igazából akkor van értelme az önszerveződésnek, hogyha mögötte áll egy olyan tőke mennyiség, egy olyan kapitalista kultúra, ami megint azt mondom, hogy itt a rendszerváltás óta sajnos nem alakult ki. De. Tehát amikor az emberek úgy, nem hogy úgy érzik, hanem, hogy mondjam, az életük az emelkedő pályán van.
Az kell, hogy én keressek annyit a munkahelyemen, hogy tudjak áldozni arra az egyesületre, amiben egyébként a szabadidőmben a saját bőröm terhére aktivista vagyok?
Arról van szó, hogy az embereknek a szabadság élményük és a szabadság érzetük növekszik-e azáltal, hogy ők mondjuk egy egyesületnek a tagjai, egy civil szervezetnek a tagjai, vagy bárminek, vagy akár csak magánemberek. Hogyha nem növekszik ez az élményük, tehát a szabadság érzetük, szerintem egy demokratikus társadalmat a szabadság mozgat leginkább. És az a benyomásom, hogy a magyar társadalomnak a szabadság érzete nagyon csekély mértékben emelkedett, javult az elmúlt időszakban. És ezért van az, amit ön mond, hogy úri huncutságnak érzik, mert ha nem emelkedik a szabadságérzet, akkor ezt egy olyan országban, mint a miénk, a politikusoknak tulajdonítjuk, a politikusok nem engedik, akkor kialakul az emberekben az, hogy azt várják, hogy majd a politika megoldja, és ez egy ördögi kör. Szabadságot véleményem szerint a társadalom alulról vívhat ki magának. Így vívták ki a szabadságukat a fejlett nyugati országok, amelyek nekünk mintaképeink, példaképeink. Hosszú évszázadokon keresztül. Ha most ön azt veti fel, hogy mert szerintem ezt a kérdést kell itt felvetni, hogy vajon a hagyományaink ellenében meg lehet ezt a kérdést oldani. Most a hagyomány alatt azt értve, hogy egy ország hosszú évszázadokon keresztül különböző birodalmak alávetettjeként működött, amiben nem alakulhatott ki a szabadság érzete, kialakult benne mindig egy ilyen ellenállási érzet.
Meg a furmányosság.
Akkor akkor azt kell mondjam, hogy ezeknek a hagyományoknak van szerepe, szemben mondjuk egy holland ember, állampolgár hagyományérzetével, tapasztalataival, egy német emberével, hozzátéve persze azt is, hogy Németországnak messze nincs olyan régi hagyományrendszere, mint mondjuk a hollandoknak. Nagyon kevés országnak van ilyen hosszú történelmi szerencséje, amiben tulajdonképpen elindulnak valahonnan, és évszázadokon keresztül azt erősítgetik, ha tetszik, a toleranciát, a befogadást, a mások tiszteletét, és így tovább. Ugye, a németek 1945 után kezdtek ebbe a folyamatba bele, sokkal hamarabb jutottak el eredményekre. Mondhatjuk azt, hogy nekünk kevés volt ez a 22 év, de én azért azt mondanám, hogy nem nagyon látom a változásnak a jeleit, a törekvéseket.
Ha alulról nehezen megy, akkor honnan lehet még máshonnan csinálni, mint fölülről? Ajánlanak-e valamit a pártoknak, hogy a kohézió érdekében mi az, amin gondolkodjanak el? De akkor azt is mellé kell tenni, hogy miért volna jó, ha ezen elgondolkodnál.
Nézze, én azt gondolom, hogy szóval ugye egy elemző cég elemzéseket tud leginkább felajánlani. Tehát én azt gondolom, hogy, és most megint a hallgatók, hogy mondjam, belátását kérem, hogy nem lehet gyors, tehát nem lehet azt mondani, hogy na pártok, akkor fogjatok össze, és majd holnap ezt megoldjátok. Ez nem így működik, hanem ez úgy működik, hogy megpróbáljuk meg kitalálni azokat, hogy mit kell tudnunk egyáltalán ahhoz, hogy hozzákezdhessünk a folyamat megértéséhez. Mondok egy példát. Gondolkodunk azon, hogy például nyugati társadalmak és Magyarország összehasonlítása, hogy milyen alapfeltételek vannak meg Nyugat-Európában ahhoz, hogy ott működjenek az intézmények, és milyenek hiányoznak itthon. Ön említette a civil szervezeteket. Ez egy a nagyon sok közül. Én például olyasmire gondolok, hogy megnézni azt, hogy mondjuk a nyugati társadalmaknak, a fejlett nyugati társadalmak hány százaléka, a lakosság hány százaléka képes mondjuk autonóm, ha tetszik, kapitalista módon létezni. Tehát olyan adatokat összegyűjteni, hogy százalékosan ki lehet sem mutatni, hogy esetleg az ottani lakosság százalékában több ember képes-e bekapcsolódni a folyamatokba, mint itthon. Egy csomó minden. Ezt én ilyen alapfeltétel indexnek nevezném munkacinkében.
De ebből az fog kijönni, hogy ott nagyon sokan, nálunk meg nagyon kevesen, és akkor ne is foglalkozzunk vele.
Na pont azért kell ezeket a vizsgálatokat elvégezni, hogy lássunk tisztán. Mert önnek abban igaza van, hogy olyanok soha nem leszünk, mint ők. De ahhoz, hogy ki tudjunk tűzni egy reális stratégiát arra, hogy körülbelül honnan, hová kellene eljutnunk, mi az, amiben esetleg megközelíthetjük a fejlettebb országokat, mi az, amiben nincs nagyon esélyünk, mert hosszú évszázadok hiányairól van szó. Tehát, hogy mondjam, számba kell venni a feltételeket, a rendelkezésünkre álló dolgot.
Például milyen az az autonóm kapitalista módú viselkedés? Betartom a szerződéseket? Nem kötök rossz szerződést? Vagy ha rosszat kötök, akkor annak viselem a következményeit?
Hát például ez, hát ezt hívjuk úgy, hogy ugye az erényes kapitalizmus. Egyébként az az érdekes, hogy ez a nyugat-európai válság hatására is változik. Tehát figyelve mondjuk a nemzetközi folyamatokat, egyre többet emlegetik ott is az erkölcsi dimenzióknak a fontosságát. Hiszen, hogyha az rendben lett volna, meg az erény rendben lett volna, akkor nincs ugye az a fajta bankválság, meg az a fajta hatalmas demokratikus deficit, ami most van. Csak az a különbség a nyugatiak meg mi közöttünk, hogy a nyugatiak ezeket a szempontokat folyamatosan változtatják, és gondolkodnak rajta, és beépítik, és vitatják. Tehát folyik egy össztársadalmi vita állandóan arról, hogy milyen legyen az a kapitalizmus, ami van. Ami meg nálunk van, az meg egy vita arról, hogy aki ellenzékben van, az azt mondja, hogy a kormány rosszul kormányoz, aki kormányon van, az azt mondja, hogy az ellenzék rossz, és nem folyik vita arról, hogy milyen társadalmat akarunk építeni. Tehát én itt is azt gondolom, hogy számba kell venni azt, hogy mit jelent például az erkölcs a gazdaságban, mit jelent a banketika, mit jelent az intézmények szerepe, és így tovább. Tehát egy csomó ilyesmi.
Miért kéne vitát folytatni arról, hogy milyen társadalmat akarunk építeni, amikor egy kormány, amelyiknek egy viszonylag világos társadalomépítési célja látszik, őrzi népszerűségét. Joggal gondolhatja úgy, hogy a többség ezt akarja. Még időnként úgynevezett nemzeti konzultációkkal adalékot is gyűjt ehhez.
Azért kell még ilyenkor is vitatkozni, nem feltétlenül politikában, hanem például elemzők között. Lát ön igazán komoly vitákat a mai Magyarországon arról, hogy egyáltalán Magyarországon például demokrácia és kapitalizmus milyen viszonyban van egymással?
Blogokon azért van, elemzők néha nagyon, blogolnak, és akkor...
De nagyon ritkán van. Na most azért ezek nagyon fontos tudományos kérdések, amelyeket nem feltétlen politikusoknak, hanem elemzőknek kellene megvitatniuk egymás között. Ilyen viták nincsenek. És hogy miért kell megvitatni? Azért, mert Magyarországon ez a bizonyos polarizáció, amit korábban említettem, ez nagyon erős. Tehát akik kimaradnak abból a többségből, amire utalt, hogy milyen nagy többség ez, és hogy a kormány úgy érzi, hogy ezt képviseli, azok úgy érzik, hogy ők nem csak kimaradnak, hanem ki is rekesztődnek ebből.
Tehát ez ad nekik egyfajta erőt, hogy majd megnyerik a következő választást, és akkor ők rekesztik ki azokat, akik korábban őket kirekesztették.
Kétségkívül, de hát ide visszajutunk ahhoz, ami a régi ókori Rómában volt, ugye, amikor a Spartacus féle felkelésben Spartacus azt akarta, hogy majd legyőzi a rabszolgatartókat, és akkor a rabszolgatartókból lesznek a rabszolgák. Ugye? Na, ezt a modellt szeretnénk magunknak követni, mert szerintem nem biztos, hogy ez a jó modell, hogy megcserélődjenek a szerepek ilyen értelemben, hanem az a jó modell, hogy például együttműködési kultúrát hogyan lehet megtanulni.
De vannak az együttműködési kultúrának előzményei, hát történetileg szokták mondani a NATO csatlakozást, az uniós csatlakozást, ezt mindannyian akartuk. Vannak még ilyenek? Vagy ez be is zárult?
Hát nem zárult be, de hogy is. Hát látszólag ez az együttműködés megvolt, megint csak azt mondom, hogy abban a korszakban, amikor a történelem vége teória még élt, hiszen ugye a kétharmados törvények, mindannyian emlékszünk, ugye arról szóltak, hogy a parlamentben a kormányok rá vannak utalva az ellenzék támogatására nagyon sokáig. Egyébként ez egy teljesen egyedülálló gondolat, a kétharmados törvény Európában szinte sehol nem létezik. De nyomtalanul eltűntek, azt kell mondjam, semmi nyomuk nem maradt, és szerintem ez baj, hogy így van. Újra kellene tanulni, és újra kellene definiálni tulajdonképpen, hogy mit jelent ma az együttműködés a különböző politikai erők között. Én szerintem rá van erre utalva a kétharmados kormánytöbbség is. Pontosan azért, amiről korábban beszéltünk, mert az európai szint erre akarja kényszeríteni a külvilág.
De mit tud jobban elképzelni, hogy a kétharmados kormánytöbbség sikerei tudatában azt mondja az ellenzéknek, hogy hátrébb lépek, egyezzünk meg. Vagy azt, hogy az ellenzék mondja azt, hogy nem megdönteni akarom Orbán Viktort, hanem együttműködni vele, és teszek egy tartalmas nagy koalíciós ajánlatot. Vagy mi az a modell, amiben, ha megvalósulna, akkor az ön elmélete szerint lehetne előre menni?
Hát nézze, a nagy koalíciós elképzelés az, ami gondolatkörünkben régóta benne van. És ennek az a magyarázata, hogy bizonyos kiélezett politikai helyzetekben hiába van egy kormánynak kétharmados többsége, az sem elegendő. Pont azért, mert a külső környezet egészen mást vár el. A magyar történelemben voltak olyan időszakok, amikor kormány és ellenzék nagyon messze állt egymástól, és senki nem gondolta azt, hogy ezek közelebb kerülhetnek, és aztán ez mégis bekövetkezett. Tehát azt kell mondjam, hogy most nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk a mai jobboldal és a mai baloldal közelebb kerül egymáshoz, de nem tartom kizártnak. Például gondoljon az olasz példára.
Jó, de akkor a kormánynak a nemzeti együttműködés megvalósításáról kéne lehátrálnia, az ellenzék nagyobbik részének meg az alkotmányos rend helyreállításáról kéne lehátrálnia, mind a kettő vezető gondolati motívum. Hogy lehet ezeket odadobni?
Úgy lehet odadobni, hogyha először is nem kell odadobni,
hanem... Beáldozni.
Igen, hanem hogyha annyira kiderül, hogy nem működik ez a fajta felosztás, ami tehát most van, hogy az ellenzék csinál, illetve a kormány csinálja a maga politikáját, és az ellenzék külön-külön, mert ennek nincs megfelelő európai visszaigazolása. Tehát én azt gondolom, hogy e felé az európai folyamatok vihetik el a mai magyar politikát, mert hogyha belső erőforrásokat nézünk, vagy belső folyamatokat, akkor ennek ugye nincsen létjogosultsága pillanatnyilag.
És annak van valami jele, hogy az emberek, a személyek, az egyszer, úgynevezett egyszerű emberek, az utcaembere igényli a társadalmi kohéziót? Ami ugye megértést jelent akár a versenytársunk iránt is, meg a vele való együttműködést, akkor is, ha az éppen a székünkre tör.
ilyen vizsgálatok nincsenek, ugye, hogy az emberek ezt igénylik-e. Tehát erre vonatkozóan nem tudok önnek mit mondani, de nem is biztos, hogy kellenek ilyen vizsgálatok, hanem egyszerűen azt kell látni, hogy mi egy országnak a célja, mit akar megvalósítani. Hogyha mondjuk egy országnak az a célja, hogy az adott országot európai összehasonlításban versenyképesebbé tegye, csak ezt az egy szempontot vegyük. Akkor gondoljuk végig, hogy a versenyképességhez tulajdonképpen mire van szükség. Lehet-e versenyképes egy ország, ha pusztán csak ugye a gazdaságra koncentrálunk, tehát hogy termeljünk többet, jobban, stb. Ahhoz eleve kell egy együttműködési kultúra, eleve kell ahhoz az embereknek egy olyan fajta egymáshoz való viszonyulása, ami nélkül a versenyképességet nem lehet fokozni. Azt akarom ezzel mondani, hogy bizonyos tényezőket össze kell kapcsolni egymással ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet változtatni rajtuk. Tehát versenyképességet úgy elérni, hogy például javítjuk a makrogazdasági adatokat. Figyelje meg, hogy a magyar közéletben ezek olyan sterilen vannak mindig elmondva, elmagyarázva. Tehát, hogy most az államháztartási hiány, tehát ilyen lecsupaszítva van az egész. Nem csoda, hogy ebbe az emberek sehogy se találják meg magukat. Ez valóban mindig csak a kormány ellenzék közötti diskurzusnak a része. Az ellenzék soha nem ismeri el a kormány gazdasági teljesítményét. De mi köze van ehhez az embereknek? Az emberek sosem így mérlegelik a maguk szerepét.
De mit gondol, egyáltalán az emberek akarnak versenyképesebbek lenni? Az melós. Több munkával, több tanulással, több fáradtsággal jár. Mert hát a kínai, akivel mi versenyképesek akarunk lenni, többet tanul, többet dolgozik.
Most nem akarok történelmi példákat mondani, de hát megkérdezte bárki az angol polgári forradalom megvívása során az embereket, hogy mit akarnak. Megkérdezték a nagy francia forradalom. Megkérdezték a legtöbb nagy átmenet során, hogy mondjuk nektek mi a víziótok. Hát ha megkérdezték volna, akkor azt mondták volna valószínűleg, hogy maradjon minden úgy, ahogy van, nem?
Csak legyen rezsicsökkentés.
Például. Tehát én azt gondolom, hogy a politikusoknak az autonómiája ott jön elő, hogy azért igenis a célokat ők fogalmazzák meg. Annak ismeretében, hogy van egy képük arról, hogy mi az adott társadalom teherbíró képessége. Most ugye nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy a Fidesz milyen változásokon ment keresztül, mert például 2010 előtt ugye a Fidesz látszólag úgy tűnt, mintha ő a társadalmi stabilitás őrzője lenne. Ugye, hogy ne változzon semmi. És akkor ehhez képest az elmúlt 3 év ezt alapjaiban felülírja, és szinte mindenhez hozzányúlt a Fidesz, minden társadalmi, politikai, gazdasági dologhoz. Egyébként ez okozza a vele való legnagyobb elégedetlenséget is, hogy belenyúlt mindenbe, és felforgatott mindent.
Ez most pozitív vagy negatív? Mert hosszasan lehet sorolni azokat a részterületeket, ahol nagyon komoly eredményeket ért el, meg azokat is, ahol úgy tűnik, hogy nem.
Nézze, a véleményem a leghatározottabban erről az, hogy maga a változtatási szándék az pozitív, az úgy nem mehetett tovább, ahogy volt. Tehát szerintem a 2010 előtti állapotok fenntarthatatlanok voltak. Ugye a kérdés az, hogy ezt milyen eszközökkel teszi.
Nem mindegy, hogy milyen eszközökkel? Hát, ha jó és sikerül?
Azért nem mindegy, amire ön utalt az egyik korábbi kérdésében, amikor ugye az alkotmányos diktatúra kifejezést használta.
Ezt a szocialisták használják.
Igen,
lehet,
tehát...
Nincs igazuk.
Én meg azt mondom, hogy nyilvánvaló a Fidesz ebben a műfajban, tehát a jogállamiság és az alkotmányosság megtartásában nem tűnik túlságosan erősnek. Tehát én érteni vélem, vagy mi érteni véljük, hogy a Fidesz ezt azért csinálja, mert voltak éppen ő gazdasági, versenyképességi kritériumoknak akar megfelelni. Tehát átvinni a magyar társadalmat egy más dimenzióba, és bizonyos értelemben másodlagosnak tekinti, hogy ez most jogállami, vagy nem jogállami.
Sikerül, senki nem fog jogászkodni
elég. Igen, igen. Egyébként hát lehet, erre hivatkozik a Fidesz a leggyakrabban, hogy majd nézzük meg 5 év múlva, 10 év múlva, sőt, már most is azt mondja, hogy mi vagyunk az egyetlen európai sikertörténet. Nézze, abból a szempontból azt kell mondjam, hogy megint csak van ebben valami, hogy amikor a nyugati országok elérték a nagy sikereiket, mert a tévedések elkerülése véget ezt nem ma érték el, hanem a 19. 20. század első felében, ott a jogállami eszközöknek a szerepe nem volt túl nagy.
De Gaulle tábornokot szokták mindig mondani
hát,
mostanában.
Például demondhatjuk tényleg a 19. századot, amikor még a nagy gyarmatbirodalmakat tartották, és voltak éppen hát a nyugat felemelkedésének azért az egy fontos összetevője volt. Hát ott sem feltétlen jogállami eszközökkel bántak ugye a gyarmat lakosságával, stb. Stb. Ugye ez nem akar mentség lenni a Fidesz mai dolgaira, csak mondom, hogy ez a két szempont, tehát a jogállamiságnak a szempontja, meg bizonyos értelemben a demokrácia szempontja, az keresztezheti egymást, vagy a gazdaság, vagy a versenyképesség szempontja. Nem lehet valószínűleg ezt mindegyiket kielégíteni egyszerre. Vagy ha mindegyiket, ez egy nagyon durva dolog lesz, amit mondok, hogy lehet, hogyha mindent ki akarunk egyszerre elégíteni, akkor meg semmi nem változik.
Bocsánat, még egy kérdés, amivel mindenképpen szeretnék foglalkozni, ez a nemrég indított úgynevezett Roma Remény projektjük, és hát azért hagytam csak 3 percet a végére, mert nem sok sikert értek el vele.
Látszólag valóban így van, de most nem csak azért, mert én kincstári optimista ember vagyok, hanem azért kell, nem azt mondom, hogy cáfolom, amit mond, hanem inkább kiegészítem, vagy egy kicsit más oldalról nézem, mert az első pillanattól kezdve tudtuk azt, hogy ez nem úgy fog történni, hogy mi kiadunk felhívásokat a pártoknak, és akkor a pártok szépen sorba fognak állni, miközben nekik ugye portik ügyük van, meg nem tudom milyen ügyük, ugye nap mint nap újabb és újabb botrányok jönnek, hanem ez egy hosszú és kemény menet lesz. Tehát ez a mi állhatatosságunkról szól ez a dolog. És arról szól, hogy ugye mi nem vagyunk először is roma szakértők. Tehát ilyen mezben nem akarunk tündökölni. Mi egy dolgot kínáltunk itt föl, ez pedig az, hogy egy ilyen mediátori szerep, hogy összehozzuk a pártokat, megpróbáljuk őket összeültetni, hogy találjanak egy olyan témát, amiben valamilyen konzultációs sorozatot tudnának kezdeni. Ráadásul ez a téma ugye a magyar társadalom egyik legégetőbb problémája, hogy itt valami történjen.
De a pártoknak van erről írott anyaguk is? Van hosszú, rövid, meg van szalonképtelen is.
Na de most tisztázzuk, hát a pártoknak mindenről van írott anyaguk. A mi felhívásunknak a lényege pont az, hogy egy kicsit gondolkodjunk már másképp a pártokról. Gondolkodjunk úgy, hogy ezek egymással is valamilyen interaktív viszonyban lévő szervezetek. Tehát ne csak annyi legyen, hogy nekik van gazdasági programjuk, és akkor mi van? Abban a gazdasági programban leírnak különböző számokat, mutatókat. Mit gondol az adott párt a másik párttal való együttműködésről, vagy a vele való együttlétről? Én ezt például nagyon hiányolom a magyar közéletben, hogy a programok 19. századiak. Ilyen szempontból.
De arra gondol, hogy üljön le egy fideszes, egy szocialista, meg egy jobbikos, és a kettő győzze meg a harmadikat, hogy nem jó táborba zárni ám senkit.
Arra gondolok, hogy például tanulmányozzák mondjuk az interneten fent lévő Clinton-Bush alapítványnak a tevékenységét. Ugye mindenki tudja, hogy két ellentétes táborban álló politikusról van szó, ugye Bill Clinton és George Bush, mind a fiatalabb Bushról van szó ebben az esetben. Mind a kettő amerikai elnök volt, egymásról nem túl jó véleménnyel voltak, és most mindenki megnézheti, hogy közös alapítványuk van. Vagy mondok mást, most volt Obama elnök beiktatási beszéde, ugye a második elnöksége kapcsán, érdemes megnézni azt a fényképsorozatot, ami fönn van az interneten, amikor ott állnak egymás mellett Obama mögött. Volt demokrata és volt republikánus elnökök, és egymásra teszik a kezüket, stb. Stb. Ezek szimbolikus dolgok, de nagyon fontosak. El tudna ön képzelni ma egy olyan filmfelvételt, ahol kormánypárti és ellenzéki politikusok jókedvűen esetleg egymást is lapogatva állnak, és ez nem valami szerepjátszás, vagy nem valami nem tudom én micsoda. Én nem nagyon láttam ilyen felvételt az elmúlt években. Tehát summa summarum, mi azt szeretnénk ezzel elérni, hogy mondjam, valamilyen lépéskényszerbe hozni a pártokat a tekintetben, hogy mondjanak valamit. Igénylik-e egymás társaságát bármiben? Vagy pedig továbbra is írják a külön szövegeiket a külön közönségüknek, amivel megint csak oda fogunk eljutni, amiről beszéltünk végig a műsorban, hogy ebből nem lesz valami össztársadalmi ügy. Tehát abban én nem hiszek, hogy egy társadalom tartósan fenn tud maradni úgy, hogy ne legyen néhány olyan kérdés, amiben megmutatják az embereknek, hogy képesek vagyunk felülemelkedni az egyébként teljesen jogosan meglévő ellentéteken és ellenérzéseken. Tehát senki nem akarja az ellentéteket letompítani. Ezek az ellentétek természetesen részei a demokratikus versenynek. De ha csak ez van...
Ha sikerül, beszámolunk róla. Ezt tudom ígérni. Csizmadi Ervin, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Aréna vendége.
Köszönöm szépen.